Tanúságtétel Liliommal, vérrel. Bódi Mária Magdolna boldoggávatására készülünk. Pétemesi József atya könyvéből Kis Dávid olvas fel részleteket. Ötödik rész.
Az erkölcsi értékek iránt teljesen érzéketlen katonai befolyásnak lett az eredménye, hogy vidékenként önkéntes munkatáborokba hívták a lányokat. Az egyik ilyen tábort a fűzfői gyár mellett létesítették. Jellemző, hogy a lányokat nem a kerítéssel körülzárt gyártelep védelmébe helyezték, hanem a gyárkerítésen kívüli barakokba zsúfolták őket kaszárnyai módon. Közvetlen szomszédságukban katonák voltak hasonló körülmények között. A bakák persze teljesen szabadon járhattak ki be hozzájuk. István atyával együtt nagyon el voltunk keseredve, mert a lányok védelmében semmit sem tudtunk tenni, mondja el József atya. Mi papok nem látogathattuk meg őket. Ez kellett volna még az egyház ellenes propagandának. A fűzfői gyártelep elkülönült a polgári közigazgatástól, katonai parancsnokság alatt állt. Plébánosom István atya nagyon erélyesen tiltakozott a lányokat megszégyenítő körülmények miatt. Ekkor cinikus feleletet kapott a parancsnoktól, aki később mégis jobb belátásra tért. Gondozó nőket rendeltek a lányok mellé, akik némileg a tisztesség keretei közé próbálták terelni a külső rendet. Azt már nem tudták megakadályozni, hogy aki közülük akar, kint ne maradjon éjszakára. Mindketten elhatároztuk, hogy Magdi segítségét fogjuk kérni a lányok érdekében.
Gondoltunk volna még, folytatja József atya, István atyával a többi kongreganista lány segítségére is. Többen egyesült erővel jobb eredményt lehetett volna elérni. Egyedül Magdi vállalhatta volna ezt a nagyon is kényes, lelkipásztori munkát. A többieknek, többnyire diáklányok és tisztviselők voltak, egyenesen botrány lett volna ezekkel a rossz hírű, munkaszolgálatos lányokkal barátságot kötni. Magdinak munkáslány létére kevésbé volt feltűnő, ha szóba állt és barátkozott velük. Nagyon ügyesen először a munkatermekben kereste a kapcsolatot velük, aztán felkereste őket barakjukban. Így össze tudott gyűjteni közülük mintegy 30 leányt, akik jó szándékúak és jobb érzésűek voltak. Közülük többet valóban a haza szeretet vezetett ide, de rájöttek, hogy lelketlenül félrevezették őket. Visszaút azonban nem volt. Összehívta őket a plébánia egyesületi nagytermében. Előzőleg megkért, hogy foglalkozzam az együttessel. A nagyterem egyik oldalon a káplánszoba előteréből és lépcsőházából nyílott, a másik oldalon a plébánia lak előterére. Nagyságát 10x5 méterre lehet becsülni. Asztalok, székek voltak benne. Arról, hogy mi legyen a hitbeli vagy világnézeti téma, amiről beszélek a lányoknak, azt előzőleg Magdi ajánlotta. Készséggel elfogadtam indítványait. A gyűlést ő kezdte meg. Előadásom végeztével visszamentem szobámba. Ekkor kezdődött azonban az igazi megvitatása a témának. Magdi vezette a megbeszélést, és alkalomattán beszámolt róla. Társasjáték, móka, ének fejezte be a gyűlést. Magdi hazakísérte őket. Gyakran sétált a munkaszolgálatos lányokkal kettesben, hármasban. Így betekintést nyert lelkük mélyére. Lassan rávette őket, hogy ismét járjanak templomba. A következő lépés egy jó Szent Jónás előkészítése volt. Ezután következett a nagy kilenced megkezdése. Magdi vállalta, hogy minden reggel 5 óra előtt litéről jövet felkelti őket, mondja el József atya. Magam pedig reggelente 5 órától már vártam a templomban a gyóntatószékben. A délelőtti műszak előtt Magdival együtt áldoztak. Mintegy 26 leányt sikerült így a 80 közül az üléstől nem csak megmenteni, hanem, ahogyan említettem, buzgó keresztények is lettek. Többen maradtak persze, akik a felébresztett lelkiismeretükkel ellentétes irányba mozdultak meg. Ellenszemvel nézték Magdi munkáját, tiltakoztak látogatásai ellen. Magdi Isten ügyéért szívesen nyelt megjegyzéseket, de ha célszerű volt valakit elhallgattatni, megvolt hozzá a kellő szókészsége. Így történt az egyik első pénteki ébresztésnél is. Éppen a fő éjszakázó méltatlankodott. Mit zavar bennünket? Nem hagy másokat aludni? Pedig őt nem keltette senki. Magdi ekkor nyugodtan az elevenére tapintott. Miért? Talán maga nem zavarta a többit alvásukban, amikor éjjel jött haza a bakáktól? Erre a hölgy elhallgatott, Magdi lányai kuncogtak. Persze a Krisztus ügyének megnyert lányok sem lettek egyszerre szentek, mint ahogy senki sem. Visszaestek régi hibáikba, ezekről Magdi őszintén beszámolt nekem, mint lelki atyának. Egyszer szomorúan említette, hogy az egyik lányát karonfogva látta egy úrral, amikor munkájából ment haza a késő esti órákban. Nagyon rosszul esett neki, mert előző nap éppen ezzel a lánnyal beszélgetett. Ugye Magdi most már elhiszi nekem, hogy a leányok nagyon álhatatlanok, alig érdemes foglalkozni velük. Hiszen éppen azért kell velük törődni, felelte rögtön, mert olyan gyöngék és annyira rájuk fér. Törődött is velük csüggedés nélkül tovább. Magdi foglalkozása a munkaszolgálatos lányokkal vihart kavart. Kissé megdöbbenve jelentette is azonnal. Atya, baj van, kihallgatásra akarnak engem vinni. A katolikusokkal szemben nagyon barátságtalanul viselkedő református gyárigazgatónak rossz indulattal jelentették, hogy Bódi Magda a hadiüzem területén engedély nélkül ifjúsági egyesületet szervez. Egyszerű megoldás ilyenkor a szervezőt előállítani és letiltani. Egy hadiüzemi gyárigazgató nagy úr volt ebben az időben. Magdi mindenre el volt számva, de azért kedélyesen latolgatta. Nem félek a János bácsitól. Ha becsukat, becsukat. Mit tehetnek velem? A legtöbb, hogy kitiltanak a gyártelepről. Ekkor mosolyogva hozzátette. Ha kidobnak az ajtón, bemászom az ablakon. Erre azonban nem került sor. A gyárigazgatónak ugyanis nagyon rangon aluli volt tárgyalni egy munkáslánnyal. Szerinte egy munkáslányon nem múlhat semmi. Ezért a szervezés vélt szellemi vezetőjét tiltották le, aki egy buzgó tisztviselő hithű felesége volt. Beszámolt erről István atyának, mint plébánosának. Ezzel az ügy elaludt. Annál is inkább, mert a munkaszolgálatos lányok táborát 1944. novemberében felszámolták. A leányok elmentek haza. Magdi felkészült a munkaszolgálatos lányok táborának felszámolására is. Ezért az itt kifejtett munkával párhuzamosan tapogatózott, hol volna alkalmas talaj egy maradandó dolgozó lányok egyesület alapítására. Kézenfekvő gondolat volt a litéri leányifjúság összehozása. Itt lakott és itt épült fel a fűzfői gyár több száz lakót befogadó munkástelepe is. Csak hogy idegen volt még. Bódiék 1944 év áprilisában kerültek ide lakni, meséli el József atya. Magam ugyanez év június 1-től lettem káplán a fűzfőgyártelepi plébánián. Amikor Takács Károly plébánosom az egyik vasárnapi szentmise előtt litéren bemutatta nekem Magdit, mint munkatársat, még ugyancsak ismeretlen lelkipásztori területen álltunk. Az egyik későbbi dolgozó lányokos lánya így emlékszik vissza az első találkozásra. Magdát már ismertem látásból a dolgozó lányok megalakulása előtt is. Azt tetszett benne, hogy mindig ránk mosolygott, bár nem ismert még bennünket. Még nem is köszöntöttük egymást. Elment kerékpárjával mellettünk, mi is ránéztünk, ő is ránk nézett, és csak mosolygott. A mosolya fogott meg bennünket. Egy alkalommal eljött hozzánk, folytatja a kislány, bemutatkozott és elmondta, milyen egyesületet szeretne alapítani, meghívott. Így járta végig a lányos házakat. Némi nehézség is mutatkozott abban, hogy Levente lányok is voltak a faluban. Ebben az időben már csak a katonai szempont volt irányadó. A cserkészeket is a Levente katonai intézményébe sorolták, a Honvéd cserkész nevet kapták. Ilyen körülmények között politikailag sem volt veszélytelen, nem hazafias, hanem csak vallásos ifjúsági egyesületet szervezni. A Levente csak a testtel törődik,
magyarázta Magdi az egyik fő leventéző kislánynak. A dolgozó lányok pedig elsősorban a lélekkel. Úgy gondozzuk a testünket, mintha örökké a földön élne, pedig a testünk elporlad, lelkünk visz minket az örök életre. Mi a jó Istennel dolgozunk. Nem is várunk az embertől köszönetet. Valamikor ősszel összehívta Magdi a jelentkezőket az alakuló gyűlésre, mondta el egy volt dolgozó lányokos kislány. Mint egy 14 lány jöhetett össze, Jézus szívébe és a szűzanyának oltalmába ajánlotta az egyesületet. Megnyitó beszédében így szólt Magdi társaihoz. Megkezdjük az egyesületi életet Jézusért. Dolgozni fogunk Jézusért. Szeretni fogjuk egymást Jézusért. Nem volt könnyű feladat összetartani az egyesületet a háború utolsó évében. A litéri katolikus iskolát is lefoglalta a katonaság. A lakások zsúfolva voltak az állandó beszállásolások miatt. Magdi a leányokat saját otthonába, vagy az iskola kápolna meghagyott sekrestjéjébe, esetleg egy-egy üres raktárhelyiségbe hívta el. Mindennek ő járt utána. A gyűlések, mivel kevesen voltak, inkább megbeszélések voltak. Hiányzott a tömeghatás lelkesítő ereje, de annál több volt az életközelség, a kedves bensőségesség juthatott előtérbe. Magdi vitte a hangot. Közbeszóltak természetesen a többiek is kérdéseikkel, megjegyzéseikkel. Magdi a világnézeti alapokat erősítette bennük. Igen szépen, kedvesen tudott beszélni Istenről, Jézus Krisztusról, mondják el az akkori lányok. Kitért az öltözködésre, a szépítőszerek használatára. Olyan ruhába öltözzünk, amely ízléses, de mindent takar. Aki kipirosított körmökkel fogja kisbabáját, olyan, mintha vadállat kaparintotta volna karmai közé szegénykét. Nem szebbek-e ezek a ti körmeitek, mint azok a vadállatkarmok? Tartotta a lányok elé Magdi a saját ujjait. Más alkalommal a leányok helyes viselkedését tárgyalták meg a fiúkkal kapcsolatban. Első csókotokat a vőlegényeteknek adjátok, volt komoly intése. Közben énekelgettek egy-egy vidámat, szomorút, vagy éppen szent éneket. Szép hangjának jó hasznát vette. A lányok, különösen a fiatalabbak, már előre várták az összejövetelek napját, annyira jól érezték magukat vele. Sok vidám élmény forrasztotta egybe egyesületüket, erősebben, mint bármiféle egyesületi székház vagy műsoros est. Magdival élvezet volt együtt dolgozni. Aranyos kedélye sohasem hagyta el. Magdi huncutságból úgy tudta az igazat is megmondani, hogy mások meghökkentek. Képzeljétek, megbotránkoztattam a halottakat. Hogyan? Kérdezték kíváncsian. Hát úgy, hogy napozni akartam, de mivel strandra nem megyek, kimentem a temető melletti gyepre. Ott legfeljebb a halottak botránkozhattak rajtam. Ehhez tudni kell, hogy a litéri temető távolabb van a falutól, és ha valaki közeledik, messziről észre lehet venni. Magdi sokat beszélt a leányoknak a szűzanyáról. Mint leányeszményt állította eléjük. Ajánlotta, hogy minden imádságukban kérjék segítőjüknek. Megtanította rózsafűzérre azokat, akik még nem tudták. Rendszerint ő ajándékozta ilyenkor a szentolvasót. A legmélyebb hatást akkor gyakorolta leányaira, amikor elment velük kettesben sétálni. Feltárták előtte szívük legmélyebb titkait is. Gátlás nélkül evezhetett ilyenkor a lélek mélységeire velük. Sokaknál eleinte a legelemibb vallási kötelességek teljesítéséről lehetett csak szó. Ezeken sok türelemmel jutott túl, s utána a komolyabb követelmények is jöhettek. Az apostolkodás koronája az volt, amikor egy-egy lánya egy jól előkészített szent gyónás után már önállóan folytatta a lelki életét. A lányok belső bizalmát bírta, emlékezik Magdira József atya. Szívügyeikkel is hozzámentek, és ezzel igen megkönnyítette lelkipásztori munkánkat. Nekünk már csak gyontatni kellett. Az állandó kegyelmi élet megőrzésének és a benne való növekedésnek titka a gyakori szent gyónás. Magdi ezt nagyon jól tudta, ezért két hetenként elvégezte azokat. Példájával még többet ért el, mint szavaival. Rábeszélésére megígérte, mondja el az egyik lánya, hogy 3 év kihagyás után ismét elmegyek gyónni. Amikor viszont tetre került volna a sor, még misére sem mertem elmenni. Azt mondtam, hogy elaludtam. A következő héten ez megismétlődött, ekkor azután felkeresett. Nem tudom elfelejteni szomorú tekintetét. Bevallottam, hogy nem merek gyónni. Ő így szólt. Menjünk el sétálni. Mentünk, majd elkezdett beszélni. Volt egy leány, aki nagyon szerette az Úr Jézust. Gyakran felkereste őt. Magához vette az oltári szentségben, de nem akart üres kézzel elébe kerülni, ezért vitt neki önmegtagadásokat, jó cselekedeteket és lelkeket is. Egyszer az Úr Jézus egy lelket bízott rá, hogy vezesse őt hozzá. A feladat már-már sikerülni látszott, mert megígérte, hogy elmegy vele az Úr asztalához. Amint ott térdelt a templomban az a leány, és várt arra a lélekre, szíve örömében így beszélt. Uram, ma eljön hozzád, akit rám bíztál. De az a kislány csak késett, pedig mennyire várta. Még akkor is az ajtóra nézett, mikor már áldozásra csengettek. De az csak nem jött. Aznap az a kislány nem tudott semmit sem adni az Úr Jézusnak. Ekkor értettem meg, hogy rólam van szó. Sírva fakadtam, és megígértem, hogy elmegyek akár a gyártelepi templomba is, csak több szomorúságot ne okozzak neki. Néhány nap múlva ismét volt Miseli téren. Ez jó alkalomnak ígérkezett. Eljött értem, erősített. A gyónás meg fog vigasztalni téged. Amikor a sekrestye ajtóhoz értünk, megszorította kezemet. Menj csak be, addig is imádkozom érted idekint. Együtt mentünk az oltárhoz áldozni. Olyan boldog volt. Utána letérdeltünk, ránéztem az arcára, olyan buzgón imádkozott. Éreztem, most értem szól az Úr Jézushoz. Más alkalommal vigasztalta a csüggedőt. Talán kevésszer gondoltál az Úr Jézusra, azért ért kudarc. Ha egyedül vagyunk, olyanok leszünk, mint a porszem, amelyet elkap a legkisebb szél is. De ha a jó Isten kezébe rejtjük magunkat, nincs az az orkán, amely elragadni tudna bennünket. Bíztatta lányait, hogy bánatukkal menjenek az oltári szentség elé. Levert én is vagyok néha, mondta. Akkor bemegyek a templomba, és elmondok neki mindent, attól megvigasztalódom.
Tanúságtétel Liliommal, vérrel. Bódi Mária Magdolna boldoggáavatására készülünk. Pétemesi József atya könyvéből Kis Dávid olvasott fel részleteket.